Szakmában az érdekessége az, hogy egy kis átfedési területet jelent az orvos tudomány. Gyakorlatilag még orvosi eszközökkel diagnosztizálni, ellenben a megoldás, amit te javasolunk, az általában nem gyógyszeres, vagy mondjam úgy, hogy első lépésben nem gyógyszeres, orvosi eszközökkel diagnosztizálunk, illetve pszichológiai megoldásokkal dolgozunk. Időközben a román olimpiai csapatnak lettem a pszichológusa. Viszonylag rövid ideje van így. Körülbelül egy éve kezdtem dolgozni sportolókkal úgy, hogy monitorizáltam a sportolóknak a neurobiológiai, illetve szomatikus funkcióit. És most már a román sportszövetségnek vagyok az alkalmazottja, illetve a 4-szeres olimpiai bajnok mozgássérült Novák Edin Csíkszeredából készítem fel a jövői riói olimpiai megmérettetésre. Közben jelentkeztek más sportolók is, úgyhogy az utóbbi időben rendkívül sokat dolgozom sportolókkal. I don't wanna work today, maybe I
just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. Az életünknek nincsen olyan területe, amely ne érinteni a stressz kérdését. Alpár, akit már ismernek a Natura Stúdió hallgatói, másfél hete tartott előadást a stresszkezelésről a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének őszi közgyűlésén Nagykárolyban. A mai fél órában ebből hallhatnak összefoglalót.
A pszichológia valóban nagyon sokáig mostoha gyermeke volt a tudományoknak. A NASA-nak a segítségével került a pszichológia egy orvostudomány szintű szintre. Ugyanis a NASA 6 űrmissziót kellett visszahívjon, egyszerűen azért, mert a két személy, akit felküldtek, nem volt kompatibilis egymással. És a NASA nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogyan viselkedünk stressz alatt. És a legfontosabb mondani valója az, hogy stressz alatt mindannyian valamilyen meghatározott módon viselkedünk, és nem akárhol. Aki becsapja maga mögött az ajtót, az mindig be fogja csapni maga mögött az ajtót nagy stressz alatt. Aki pedig csapkodni fog maga körül, az pedig mindig csapkodni fog maga körül egy bizonyos stressz szín fölött. A NASA-nak a legnagyobb vívjánya mégsem ez. 250 évig körülbelül spekuláció volt a pszichológiának a területén, és nem tudták megmagyarázni a pszichológusok azt a jelenséget, hogy mi történik akkor, amikor egy Wall Street-i tőzsde szápa menedzser teljesen sikeres módon egy 15 millió dolláros kérdébe beköltözik, vőjözoros Ferrari-jál a garázs előtt, és egyszer csak vesz egy irányú jegyet, elutazik Tibetbe, beül egy buddhista kolostorba, és az egyetlen foglalatosság az lesz, hogy kezdi számolni a felnőket. Ezt a jelenséget 250 évig a pszichológia nem tudta megmagyarázni. Az emberi temperamentumot, a léleknek a belső hátsó dinamikáját, család dinamikáját nagyon sok pszichológiai rendszer bemutatta bizonyos különböző perspektívákból, de ez az egy kérdés, az életnek a nagy változásai, ezek mind a mai napig kérdőjelek maradtak. Mi amilyen információval dolgozunk, hiszen a NASA titkosított adat alapján dolgozik, 96-os, tehát amivel én ma dolgozom, 96-ba került a nyilvánosságra, hogy hol tarthatnak ma már, azt nem tudom. Röviden összefoglalva a lényeget, az történik, hogy mindannyian egy bizonyos temperamentummal születünk. Ez egy neurogenetikai reflex. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bejövök egy fürdőkádba, befogom az orromat, lebújok a víz alá, és visszafogom a lélegzetemet. Ez az én személyes akaratom, ez a személyiségem. 50 másodperc múlva ki fog hajtani a fürdőkádból a túlélési reflex. Ezt hétköznap vérmérsékletnek hívjuk, szaknyelven temperamentumnak. A szociokulturális hatásoknak a következményeként pedig egy karakter fog kialakulni bennünk, és ez megváltoztatja az egész terminológiát. Ezt úgy hívjuk, hogy Csé-Sáptyán-Gyakásza. Gyakorlatilag, amikor pszichológiával foglalkozunk, nagyon-nagyon modern pszichológiával, akkor kibernetikát, a hálózati rendszereket térképezzük fel, és hasonlóképpen dolgozunk, mint egy számítógépben, a hardware, software és szignálokkal. A hardware az semmi egyéb, mint ez a fizikai megfogható fizikai tárgy. A software azok a programok, amelyek futtatják ezek a tudatunk, és a szignál az pedig egyrészt felül pszichológiailag a mi szubjektivitásunk, vagy pedig azok a kémiai anyagok, amit beteszünk a szánkba. Tehát, amikor betegségek alakulnak ki, akkor tulajdonképpen az történik, hogy tartósító, illetve ízesítőszerekkel megtömött élelmiszereket adunk, és az agyunk hamis értéket fog beállítani a hamis szignál alapján. És az agyunk adott hamis értékek alapján azt fogja mondani a sejtjeinek, hogy hagyj figyelmen kívül a hasnyálmirigynek a normálisan működő inzulin termelését. A rengeteg betegségben nem az történik, hogy elromlik a testünk. Ezt egy nagyon frappáns hasonlattal tudom érzékeltetni, ahol van egy teljesen jól működő repülőgép. És a pilóta fülképet bekerül egy terrorista, a pilótának oda teszi a fejéhez a fegyver, és azt mondja, most más irányba fogunk menni. Tehát különbséget teszünk a pszichoszomatikában betegségek között, amelyek valószínűleg organikus mintára vannak felépítve, és pszichoszomatikus tünetek között, amikor egy teljesen jól működő rendszer hamis szignálnak az alapján el van térítve. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes jelenség ez, mert ezt az orvostudomány a mai szintjén nem tartja nyilván. Ha beteg vagy bementél a rendelőbe, akkor gyakorlatilag végig kell menned a rendszeren, anélkül, hogy megkérdeznék tőled, hogy nem működik jól a rendszered, csak valamilyen biológiai, szociológiai vagy pszichológiai szignál félre tájékoztatta a szervezetedet, és ezt nevezzük cukorbetegségnek. Van egy nagyon szép példa, Erős Zsolcsik, szeredai hegymászó, aki egy bizonyos szinten nem állt meg, és az életét áldozta fel azért, hogy elégedett legyen, hogy boldog legyen, de otthon családja volt, két kisgyereke, és volt egy olyan hegymászói sérülés, hogy levágták a lábát. Ennek ellenére ő kitűzte maga előtt célul, hogy az összes világon létező 8000 méter fölötti csúcsot megmássza, ebből 14 van, és a 7. és a 8. között elütte a lavina, hogy valószínűleg odafönn elveszítette a józan döntési képességét, és már nem hallgatott a táborra arra, hogy gyere vissza, mert nem megfelelőek a körülmények. Az életben is ugyanezt csináljuk. Tehát a beszűkült látással bekerülünk egy szubjektív pszichológiai valóságba, és figyelmen kívül kezdünk hagyni információkat, a hamis szignál alapján pedig eltérítődik az életünk, és megváltozik minden. És maga a művelet nem egy bonyolult dolog, nem egy nehéz dolog. Egyszerűen csak koncepciót kell adni, hogy melyik a helyes irány. Mert maga a rendszer nagyon sokszor nagyon jól működik. Az a lényeg, hogy a szavak és a testbeszéd teljesen más valóságokat mutatnak meg, de annak ellenére, hogy valamit tagadunk, mert csak kifele látunk, mint a szemünk, a pszichoszomatikus rendszerünk megmutatja az igazi valóságot. Gyakorlatilag a testünk, a lelkünk, az életünk fizikai stresszről szól. Valamivel állandóan harcoltunk, valamitől állandóan féltünk, valahogy így nézett ki az egész életünk, skorpió, kígyó, pók, karfogó tigris, mamut, ellenséges törzsek, és ez ment 700 millió éven keresztül. Tehát a tudatos idegrendszernek a kialakulása körülbelül 72 millió éves, és ez a 72 millió év fizikai stresszben telt el. És nagyjából az ipari forradalom óta, tehát 200-300 éve élünk igazi pszichológiai stresszben, és ez túl rövid idő volt ahhoz, hogy az agyunk észrevegye ezt a változást. Tehát gyakorlatilag a legtöbb stressz problémánk abból adódik, hogy lelki terheléseket fizikai módon értelmezünk. A szimpatikus idegrendszer a mi aktivátorunk. Amikor felébredünk, akkor folyamatos izgalmi állapotban kerülünk, ugyanúgy, mint a medve. Tehát a medve négy lábon megy, és amikor stresszbe kerül, akkor feláll. És mi, mivel fel vagyunk állva, folyamatos izgalmi állapotban vagyunk. Nem úgy működik, mint az autó, hogy begyújtom a motort, és be kell tennem sebességbe ahhoz, hogy elinduljak. Az emberi szervezet így működik. Fölébredtem, a fényérzékeny fehérjéim észrevették, hogy nappal vagy. Igyekeztek már. Ez a szimpatikus idegrendszernek a működése. És ortoló, üzletember és azok a személyek, akik túlhajszolják magukat, semmit nem kell csinálniuk, csak hagyják ezt a ritmust. Hogyha én ebben a dologba bele szeretnék szólni, akkor egyszerűen csak fékeznem kell. És ezt a féket, ha behúzom, ezt hívják paraszimpatikus idegrendszerű működésnek. És ez a két dolog ugyanolyan, mint az autónál a bék és a gáz, csak azzal a különbséggel, hogy az autónál én tudatosan kell tegyek valamit ahhoz, hogy az autó elinduljon, a szervezet nem igen. És vannak sportolóim, vannak üzletembereim és pszichoszomatikus tünetekkel küzdő személyek, akik egyszerűen ezzel a problémával küzdenek, hogy képtelenek a fékre rátenni a lábukat, mert annyira túl vannak körülve, annyira az életmódjuk egyoldalúvá vált, hogy képtelenek aktiválni a paraszimpatikus rendszert. A hüllő agy, ez az R-komplex 250 millió éve nem változott. Tehát gyakorlatilag mindannyian egy krokodilt vagy egy cápát hordozunk az agyunkban, ami biztosítja az életfunkcióinkat akkor is, amikor alszunk. Tehát a vegetatív idegrendszernek a beidegzése az a retikuláris idegrendszer izgalmi állapotban tartva, és mindannyiunknak az élete teli van a stresszel, tegnap is az volt, és holnap is az lett.
Hogyan változtatható meg a stresszre adott válasz?
És az én egész munkámnak ez a koncepciója, hogy újra kondicionálom a rendszert. Oké, hogy ki tudod hozni magadból a nemzeti aranyérmet, most állj meg, és pihenj. Neurológiai kondicionált reflexet építünk be a neokortex, a tudatos gondolkodáson és a vegetatív idegrendszerem között. Az idegrendszerünk egy cirkadián ritmusra van felépítve, ez fényérzékenységnek nevezném leginkább, ami azt jelenti, hogy amikor nappal van, akkor inkább dühös vagyok, mert az ellenséges törzs, a skorpió, a mamut, az ellenségem is haragszom rájuk. Amikor leszáll az éj, akkor félni fogok, bebújok a barlangba, rágom a körmet, hogy vajon mi fog elragadni engem a barlangból. Tehát alapjában véve két nagy érzelem van, harag és félelem. És az emberi életnek a másik legfontosabb érzelme a meglepetés. Tehát az egész életnek a térképe érzelmi szempontból néhány szóba leírható. És van jó meglepetésem, azt mondom, hogy fölveszek egy hitelt, és 10 év alatt visszatörlesztem. Ez egy jó meglepetés, mert a feleségem is, a szüleim is azt mondják, hogy apika, nem szabad ezzel foglalkozni, ne csináld. És akkor én figyelmen kívül hagyom ezeket az információkat, mint a süketbék, amelyek előre nem nézek se jobbra, se balra, és akkor végrehajtom azt, amit elterveztem. És hogyha ez sikerül, akkor boldog vagyok. Ha nem sikerül, elviszik a házat a fejem fölül, akkor jön a csalódás. A csalódáson aktiválódik a cirkadián ritmus, haragudni fogok, vagy félni. Ha haragszom, akkor dühkitörésem lehet, az agressziómat kifele irányítom, vagy pedig befele irányítva az agressziómat elfolytom. Tehát vagy kifele, vagy befele. Ha félek, akkor vagy fóbiám lesz, hogyha befele irányítom a félelmet, ha pedig kifele, akkor pánikbeteg leszek. És hogyha ezen a szinten nem tudom megoldani ezeket az érzelmeket, akkor a következő lépcső lesz a viselkedési zavar. Tehát adaptációs zavar, hangulati zavar és viselkedési zavar. Elkezdek zabálni, inni, cigarettázni és így tovább. Maga a legfontosabb, hogy én határozzam meg azt, hogy mit vállalok az életben, és ahhoz képest teljesítsem azt. És hogyha ezt teljesítettem, akkor sikeres vagyok. A másik esetben, hogyha nagy célokat tűzök ki, de kicsit valósítok meg, ha többet is valósítok meg, mint a másik személy, és dobogóra felállok aranyéremmel, nem vagyok nyertes pszichológiai szempontból. Ennek a cirkadián ritmusnak az alapján két nagy rendszer alakult ki a szervezetünkben, az egyiket a kommandóval szoktam szimbolizálni, az immunrendszer, a másikat pedig a tűzoltóval. Tehát ha becsapja a hátam mögött az ajtót vagy az ablakot a húzat, akkor a stresszrendszer aktiválódik. Feláll a szőr a hátamon, nem? És minél többször hívom elő a stresszrendszert, annál kevésbé tudnak dolgozni a kommandósok. Egyetemistáknál lehet látni, hogy ameddig vizsgastressz van, ameddig hajtás van, üzletember, sportoló és egyetemista nem beteg. Addig a stresszrendszer aktív, és a stresszrendszer nem engedi az immunrendszernek, hogy dolgozzon. Ha az idő van, akkor nem engedi. Magyarul is azt mondjuk, hogy annyi idő is, hogy meghallja. Ha nagy stressz van, akkor nem halunk meg. De nem ez a jó megoldás.
Erdős Alpár pszichoszomatikus pszichológus koncepciójában mindig a kontextust értelmezi.
A pszichológusok elkezdtek kísérletezni, vizsgálták a kortizol termelést, ugyanis stressz hatása kortizol termelődik a szervezetünkben. A szervezet nagyon-nagyon intelligens módon el tudja dönteni, hogy termeljen kortizolt, vagy ne termeljen kortizolt. Tehát, ha fogászatra megyek, és kisgyerek vagyok, és édesanyám fogja a kezemet, nem fogok kortizolt termelni. Hogyha fáj valami, és van mellettem valaki, aki engem szeret, akkor a szervezetem nem fog kortizolt termelni. Ennek az érdekes jelenségnek a hátulütő bukvence az, hogy aki ott van mellettem, abban több kortizol fog termelődni. Tehát, hogyha nekem fáj valami, azt én összeszorított foggal tudom tűrni, ellenben, amikor azt látom, hogy valaki olyan szenved, akit én szeretek, akkor én betegebb leszek. Tehát az én koncepciómban nem attól vagyunk csak betegek, hogy nekem valami bajom van. Tehát én mindig kontextust értelmezek. Jó, te benne vagy egy bizonyos helyzetben, mi az, ami megbetegít? Valamikor az élet nagyon egyszerű volt, vadászterület és táplálék. Ez volt az életnek a mozgató rugója. És ma gyerekeket viszünk a cirkuszba, hogy nézzük meg, hogy hogyan vannak az állataink újra kondicionálva, és közben nem veszük észre azt, hogy mi saját magunkat újra kondicionáltuk. Tehát ez a fal itt természetellenes. Belekondicionáltuk magunkat ilyen cipős dobozokba, ami nem a természetes életformák. Csoda, hogy stresszben élünk, amikor ez a nagyon természetellenes. Húz, sima, kocka, ezek a természetben nem fordulnak elő. És millió és millió és millió dologban újra kondicionáltuk saját magunkat, három különböző dolog köré, ez a szex, a pénz és a hatalom. Ezeknek az átfedése okozza a problémákat. Tehát 5 órakor, ha bekapcsoljuk a ProTV-nek a híradóját, akkor minden egyes hír megfelelhethető valamire. A pénz összekeverve a hatalommal, korrupcióra. Hatalom összekeverve a szexel, erőszakodra. A szex összekeverve a pénzzel, prostitúcióval. Nincsen gond a hatalommal, nincsen gond a pénzzel, és nincsen gond a szexel sem. Mind a három dologra egyformán szükségünk van. Ami romba dönti az államot, ami romba dönti a társadalmat, és ami romba dönti a saját életünket, amikor ezek területek között átfedéseink lesznek. És ezeknek a fogalmaknak megvannak a maga neurobiológiai hormonális megfelelői is. Három ilyen hormonunk van a szervezetben, dopamin, endorfin és oxitocin. A dopamin az erőt adja. Ha fáradt vagyok, nincsen energiám, akkor azt igyekszem negatív módon megszerezni. Ami azt jelenti, kávé, Red Bull, cigaretta, alkohol, drog, gyógyszer, stb. Ha nincsen elégedettség a lelkemben, akkor elkezdek társadalmi konfliktusokat generálni azért, hogy ugyanazt a neki megfelelő endorfin mennyiséget valahogy biztosítsam, illetve ha nincsen elég oxitocin a szervezetemben, akkor társadalomban hatalmi harcokba fogok keveredni. Mind a három anyagot a szervezet saját maga termeli. Egészen addig, ameddig valamilyen hamis szignál alapján ez a rendszer el nem térítődik, mint az előbbi hasonlatban a repülőgép. Az oxitocin, amúgy a hölgyek biztos jobban tudják, hogy az orvosok a szülés beindítására használják ennek a pszichoszomatika megfelelői az elengedés, a bizalom. Tehát azoknak a személyeknek, akik az órába oxitocint fecskendeznek, kezdenek megbízni az emberekben, hajlamosak kölcsönt adni, hajlamosak hitelt felvenni, akiknek a szervezetükben az oxitocin hiányzik, képtelenek erre. És mi szülők kondicionáljuk a gyerekünket, hogy ne bíz senkiben. És ha ezzel a mondattal nő fel egy gyerek, hogy ne bízz senkiben, ezzel leállítjuk a szervezetében az automatikus oxitocin termelést. És a gyerek, amikor már oda kerül, hogy be kellene kerüljön a társadalomba, szocializálódnia kellene, antiszociális viselkedés fog mutatni, hatalmi harcokat fog generálni, azért, mert hiányzik belőle az oxitocin. Mert a szülei megtanították neki, hogy nem szabad senkivel megbízni.
Erdős Alpár pszichoszomatikus pszichológus koncepcióját az autó példájával szokta bemutatni.
Először is az autóban van egy benzintartály. Ha fel van tankolva, azt jelenti, hogy van energiám, ez az anyagcserémnek a szimbóluma. Van egy akkumulátor, ez ugyanúgy feltöltődik, mint a lelkünk, hogyha jó embereknek a társaságában vagyunk. Ha valami energiavámpír elkapja a nyakunkat, akkor ugyanúgy lemerülünk, mint egy akkumulátor. A harmadik dolog, amit figyelembe szoktunk venni, ez a kormány, ez a minta, vagy a forgatókönyv, hogy milyen minta alapján élem az életemet. Ezt magyarul úgy hívjuk, hogy cseverből vederbe. Tehát lehet nekem teli az akkumulátorom, és az autóm közre indul, lehet teli a tankom a legjobb minőségű autóval és adalékanyaggal ellátva. Ha fogom a kormányt, és közben a Facebookomat bűvölöm, akkor van egy minta, aminek az alapján élem az életemet. És itt jön be a pszichológia, mert ez a kettő, ez pszichoszomatikusan mérhető. Ezt a területet nagyon jó feltérképezte a NASA pszichológia. Tehát ahhoz, hogy ezt a rendszert jól megértsük, tudnunk kell, hogy hogyan működik az agyunk. Ami a leges legfontosabb megérteni, hogy az agyunk úgy működik, hogyha elviselhetetlen a fájdalom, és már nincsen értelem, ami egyensúlyba tartsa, akkor bekapcsol egy automatikus rendszer, ami fölött már nincsen kontrollunk. Ezt úgy hívják, hogy kilokalória, nikotin, alkohol, drog, gyógyszer, és mindenféle olyan kémiai anyag, ami a tudatomat módosítja, vagy pedig a neurotranszmittereknek a működését blokkolja, ilyenkor történik az, hogy elkezdek görgetni egy kicsi gomolyát élvezetből, és az egy akkora lavina lesz, ami már elviszi az akaratomat. Itt már neurogenetikai reflexekről beszélünk. A teljesen egészségesen működő rendszer egy hamis szignál alapján a fejemben eltéríti valamilyen kémiai anyag. És ez lenne az addikció, magyarul függőség. Tehát a legjobb fájdalomcsillapító eszköz maga a gondolat. Példa, drága jó nagyapám, aki 5,5 éve töltött Szibériában, -30 fokos hidegben, és egyetlen egy gondolat hozta haza, hogy van egy gyereke, és még szeretne kettőt csinálni. És ahogy a félelem növekszik, úgy nő a stressz, amikor a stressz egy bizonyos szinten túl megnő, az értelem kiszáll a játékból. Ezt Csíkszeredában állunk felé úgy mondják, hogy kinyílik a bicska zsebünkbe. Legtöbb emberi problémák ebből a rendszerből fakad. Ha valaki itt bilincselve van, hozzá van kötődve valamihez, nem ezt kell csinálni, hogy jaj, ezt most változtatok, hanem egyszer az első lépés az, hogy csökkenteni kell a stresszet, utána növelni kell az értelmes gondolkodást, majd harmadik lépésben lehet ezt a dolgot csökkenteni. Tehát az első lépés azzal kezdődik, hogy állj neki a kiskertednek és gyomláld ki. Minden, ami negatív magadra vonatkozóan, az felejtsd el. Soha semmilyen körülmények között magaddal szemben se önvádat, se negatív dolgot, se jövőre mutató negatív predikciót semmilyen körülmények között ne fogalmazzál meg. Ez az első lépése az egészséges életnek. Az életünkben a saját hibáinkból fogunk tudni tanulni. Tehát ha valamit mellé lőttünk, semmi gond, tanulj belőle és menj tovább. Ne állj neki magadat ostorozni. A születéskor nem akart mellénk használt ültesítás, hogy ezt így és így kell csinálni. A saját bőrünkön kell ezt megtanulnunk. És ennek az első lépése az, hogy tudjad, hogy minden egyes hibából tanulni tudsz. Ez a legelső tanulási faktor. Ha hozzáérinted a kezedet egy forró kályhához, akkor óvatosabb leszel. Ennek van értelme. Így válik értelmessé az élet, hogy folyamatosan tanulunk. Az idegrendszer folyamatosan tanul. És hogyha megtanulja, hogy te azt mondod, hogy ha a szobatársam beteg, akkor én is beteg leszek, akkor ő engedelmeskedni fog. Semmi gond. Csodálkozom magamon, hogy hát ilyen szép időn is megbetegedtem. Úgy, hogy te programozod saját magadat a saját jövődre. Így. Ilyen egyszerű. Kétféle válfaja van, az egyiket a folyamatok megállítása, az pedig, amikor megtanul nemet mondani. És nagyon-nagyon sok embernek problémája van ezzel, hogy azt mondja, én egy biológiai lény vagyok. Ülök a padomon, és napozok, és ha te odajössz hozzám, ráfújod a cigarettafüstöt, elveszed előlem a napos, még ráadásul rász a lábujkámra, akkor én téged fogtak ütni. Ez így működik. Ha pedig nem, akkor elnézést fogsz kérni azért is, hogy szuszogsz. Mert nem tudod megállítani magát azt a folyamat, ami neked nem jó. És hogyha ezt betartod, többet semmilyen problémát nem lesz. Mert ha konfliktus jön, akkor szembeállsz, és azt mondod, drága kicsi olyan szívem, én téged nagyon szeretlek, de ebből többet köszönöm szépen nem kéne. És ezt meg fogják érteni. Az anyukák nagyon sokszor ott rontják el, hogy azt az érzetet keltik, mintha nekik nem lennének szükségleteik, nincs szükségletük saját időre, nem lenne kedvenc sorozatuk a tévében, minden a gyermek. És a gyerek aztán annyi szó zavarja a szülőt, hogy ez kiég. És akkor átfordul a dolog, és akkor kicsi gyermek lesz a szülő, és zsarolni fogja a szüleit. A másik probléma a megoldási lehetőség az, hogy információt alkalmazok. Ez egy nagyon komoly művelet. Ugyanis az információ szónak a latin gyökere az, hogy valami formába rendeződik. Az információ semmi egyéb, mint egy forma adó elv. Románul önforma, valami alakul. Úgy, ahogy a koncepció mondja. És hogyha valamilyen koncepció van a fejünkben, akkor lehet versenyeket nyerni, lehet változtatni az életünkön, lehet információt alkalmazni. És ez egy probléma megoldó művelet. A harmadik szinten pedig az ösztön szinten kétféle dolog van. Az egyik a szabadság, és a másik, tehát ezt úgy szoktuk mondani a hobbi, amikor ellazulunk, és nincs a felelősség a hátunkon, és azt csinálunk, amit mi szeretnénk. Amikor bemegyünk egy munkahelyre, és aláírunk egy szerződést, tehát én egy stewardess vagyok, aki munkaköré leírásba kapom azt, hogy 32-es mosolyra oda megy, és megkérem, hogy mit hozhatok önnek. És ez egy alkalmazkodást kíván meg, aminek a feltétele egy értelmes csere. Nem azt csinálom, amit szeretnék, hanem azt csinálom, amit tőlem elvárnak, de lesz pénzem, amit a családomnak haza tudjak vinni, ez az alkalmazkodás. És mindaddig, ameddig az értelmes csere megvan az életemben, akkor egyensúlyban van az életem. Mert nem mindig csinálok azt, amit szeretnék, de van értelme. Ha már nincs értelme, akkor jön mi? A lázadás. A lázadás az pedig parancs és tiltás alapján következik be, és hétköznapi szóval stressznek nevezik.
Köszönöm a beszélgetést Erdős Alpár pszichoszomatikus pszichológusnak, akinek a válaszaiból azt hiszem egyértelműen érzékelhető, hogy a pszichés stressz bizonyítottan rontja a szervezet védekező képességét, tehát közvetve vagy közvetlenül a lelki problémák testi megbetegedéshez vezethetnek. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkeztünk. Köszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma a Kings of Leon dalait hallgattuk, adásidőnk végéig pedig Daniel Waples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!